Krisztus, kedves hallgatóim! Második János Pál pápa számtalan elfoglaltsága mellett főpásztori szolgálata idején igen kiterjedt politikai, egyházpolitikai, diplomáciai tevékenységet is kifejtett, ez pedig tekintélyét a katolikus világ határain túl is rendkívüli mértékben megnövelte. Ilyen megnyilvánulásainak legtermészetesebb formája szerdai általános kihallgatások voltak, amelyek módot adtak arra, hogy a világot izgalomban tartó témákról mondjon véleményt, de hasonló lehetőséget kínáltak azok a sajtótájékoztatók is, amelyeket Rómában vagy éppen utazásai során a repülőgépen tartott. Ezeknél is nagyobb figyelmet kaptak magánkihallgatásai, amelyek többnyire fontos diplomáciai aktusnak bizonyultak, és a világ számos politikai vezetőjével történő megbeszélésre adtak alkalmat. A Szentatya egész nemzetközi tevékenységét egyetlen szempontnak, az emberszolgálat ügyének rendelte alá érdeklődésének középpontjában visszatérő módon számos politikai partnerének kellemetlen pillanatokat okozva, az emberi jogok a személyi méltóság oltalmazása állt. Így trónfoglalása után röviddel már 1978 végén levelet intézett Kurt Waldheim ENSZ főtitkárhoz, melyben az emberi személy méltóságának elvéből kiindulva fejtette ki véleményét az emberi és állampolgári jogok egész rendszeréről. Megközelítésének sarokpontja a lelkiismereti és vallásszabadság biztosításának ügye volt, hiszen megfogalmazása szerint őt idézem a vallásszabadság minden más szabadság alapja, és velük elválaszthatatlanul egységbe van kötve annak a méltóságnak az alapján, amely az emberi személynek kijár. Ebből adódóan a Szent Atya nagy jelentőséget tulajdonított az ENSZ szervezetének, mint az emberi jogok világméretű őrzőjének, és minden alkalmat megragadott arra, hogy a világszervezet fórumain felemelje szavát egy békés, igazságos, testvérjes világ érdekében. Így már 1979-ben nagy beszédet mondott az ENSZ közgyűlés előtt, amelyet később többször is megismételt, szorgalmazta a Szentszék diplomatáinak folyamatos részvételét a világszervezet égisze alatt és más nemzetközi fórumokon zajló politikai tárgyalásokban, amelyek csúcspontja a Helsinki záróokmány aláírása volt, a nagy globális témákhoz pedig évente többször tematikus nemzetközi világnapok alkalmából kiadott üzeneteiben is hozzátette a maga véleményét. Különösen nagy határozottsággal képviselte azt az álláspontot, hogy az emberi jogok ügye nem választható el a béke megóvásának értékétől, hiszen szavai szerint a háború szelleme ott tud kialakulni és erősödni, ahol az elidegeníthetetlen emberi jogokat megsértik. Ez vezérelte akkor is, amikor személyesen vagy a vatikáni diplomácia csatornáinak felhasználásával fegyveres konfliktusok elsimítására, békeközvetítésre vállalkozott, vagy amikor a világ valamennyi vallási közösségének összefogására buzdított a béke megóvása érdekében. Személyes eredménye volt például, amikor sikerült megbékélést tető alá hozni 1984-ben egy Argentína és Chile között folyó határvitában, vagy amikor Paraguay és szomszédai viszonya rendeződött az ő közbenjárására. Más konfliktusok esetében pedig az ellenfelek ugyan nem hallgattak rá, de megnyilatkozásai képesek voltak legalább a világ közvéleményt jó irányba befolyásolni. Különösen határozottan fogalmazta meg a véleményét 1991-ben az öbölháború, az USA által a megelőző csapás hamis logikája alapján a nemzetközi jogot durván sértve indított Irak elleni agresszió idején. Ekkor nem pusztán diplomáciai úton fejezte ki tiltakozását, de a soha többet háborút jelszó mentén világosan kimondta, hogy igazságos háború valójában nem létezik, minden háború elfogadhatatlan, mert az igazságosság és az igazság sérelme emberi életek sokasságának és az ember által birtokolt javaknak a barbár, semmivel sem indokolható elpusztítása. De más háborús konfliktusok is módot kínáltak arra, hogy a Szent Atya hallassa a hangját. Így 1984-ben a Jeruzsálem körüli válságról mondott véleményt, valamivel ezt követően pedig a libanoni polgárháborúról, az pedig, hogy kihallgatáson fogadta a zsidó testvérek felé tett számtalan gesztusa mellett a jordániai királyt vagy Yasser Arafat palesztin elnököt, azt mutatta, hogy még az amerikai érdekekkel és szándékokkal is szembefordulva a közel-keleti folyamat igazságos módon való lezárását a Szentföld valódi oltalmazását tekinti szívügyének. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy II. János Pál különösen latin-amerikai és afrikai látogatása idején kemény bírálatot mondott nem csupán az ezeket a kontinenseket békjóban tartó nemzetközi hatalmi játszmákról, hanem azokról a jobb és baloldali rezsimekről, katonai diktatúrákról is, amelyek az emberi jogok lábbal tiprásával saját népüket sanyargatják, vagy döntik nyomorba. A pápa nemzetközi tevékenységének fontos eseménye volt Carter majd Reagan elnök római látogatása, vagy az a tény, hogy az USA korábbi hagyományaival szakítva teljes jogú diplomáciai kapcsolatra lépett a Vatikánnal. Ugyanez a diplomáciai kapcsolatok felvétele ment végbe a világ több országa vonatkozásában is, 1989 után pedig a szocialista világrendszer összeomlását követően sorra létesült nagyköveti, illetve nunciusi szintű kapcsolat a volt szocialista országokkal. Változások történtek a Vatikán és az olasz köztársaság közötti kapcsolatokban is, amelyek korábban még az 1929-es lateráni szerződésen és az azzal párhuzamosan aláírt konkordátumon alapultak. Maga a pápa, aki mint Itália prímása sorra látogatta meg az ország egyes tartományait, püspökségeit, már megválasztásától kezdve baráti kapcsolatot ápolt Pertini majd Cossiga köztársasági elnökkel, a 80-as évek második felében pedig tárgyalások indultak a felek közötti kapcsolatok újrarendezéséről. Ennek lett az eredménye, hogy 1984-ben aláírásra került egy új, a Vatikán és az olasz köztársaság kapcsolatát szabályozó konkordátum, államközi szerződés. Ez a megállapodás nem pusztán azt deklarálta, hogy a felek kölcsönösen elismerik egymást és egymás szuverenitását, de kimondta az olasz állam és az olasz egyház egymástól való függetlenségét, megszüntetve a katolikus vallás államvallás jellegét az országban. Ugyanakkor a szerződés részletesen szabályozta az úgynevezett közös érdeklődésre igényt tartó ügyeket, így a főpásztori kinevezések módját, a klérus katonai szolgálat aluli mentességének, a vatikáni ingatlanok területen kívüliségének, a házassági hitoktatási ügyeknek, a katolikus kórházaknak, egyetemeknek a jogállásával összefüggő és egyéb témáknak a kezelési módját. Külön fejezetet jelent II. János Pál és a kúria nemzetközi tevékenységében az úgynevezett keleti politika, a világ érdeklődés középpontjában álló osztpolitik, a szocialista országokhoz való viszony alakulása. Az első időben még a vasfüggöny fennállása idején a kommunista ideológiát, annak ateizmusát és diktatórikus természetét jól ismerő II. János Pál és államtitkára, ekkor még Agostino Casaroli, a korábban kialakult óvatos kislépések politikájának folytatása mellett döntöttek. Ami a másik fél magatartását illeti, azt a lengyel pápával, a marxizmus és az ateizmus határozott ellenfelével szembeni bizalmatlanság, sőt félelem határozta meg, amit csak erősítettek a Szent Atya hazája politikai válságával kapcsolatos állásfoglalásai és lengyelországi látogatásai. De a helyzetet meghatározta az is, hogy a Vatikánnak csak két szocialista országgal, Kubával és 1970-től Jugoszláviával voltak diplomáciai kapcsolatai, a többi állammal csak alkalmi tárgyalásokra volt mód, a helyi egyházak és Róma kapcsolata pedig igen szoros politikai kontroll alatt állt. Az első években így II. János Pál csak a távolból figyelhette a kelet-európai egyházak helyzetének alakulását. Ekkor különösen szívügye volt a Szovjetunió által bekebelezett balti államokban, valamint Belarus és Ukrajna területén élő katolikusok sorsa. Az utóbbiak helyzetét az is nehezítette, hogy a görög rítusú egyházakat a szovjet politika korábban a föld alá, vagy a szoros ellenőrzés alatt álló ortodoxiába kényszerítette. Ezen a területen csak a Gorbacsov éra, a meginduló glasnost és perestroika ideje kínált új lehetőségeket, amelyek kezdetben csak vatikáni delegációk látogatását, puhatolózást hoztak, amikor azonban 1989-ben a változásokkal megnyílt az út az egyházak szabadsága előtt, megkezdődött a Szovjetunió szétesése, már Gorbacsov párt főtitkár római látogatására is sor kerülhetett. Ezeken a tárgyalásokon a felek az utazó nagykövetek cseréjében és további konzultációban állapodtak meg, rövidesen sor került az ukrán görög katolikusok vallás szabadságának helyreállítására, a Rómával egyesült egyházak működésének legalizálására, a balti államok függetlenné válásával pedig az ott élő katolikusok, mindenek előtt a litván katolikus egyház is hozzájutott a pápa által korábban követelt szabadsághoz. Ami Romániát illeti, Ceausescu elnök pártfőtitkára maga külön utas politikája jegyében már korábban ellátogatott a Vatikánba, ez azonban nem hozta meg az egyházak szabadságát. Így csak az ő bukása után nyerte vissza a latin és görög rítusú lényegében erdélyi katolikus egyháza maga szabadságát, 1990-ben pedig diplomáciai kapcsolat létesült Róma és Bukarest között, és ugyanezt történt Bulgária esetében is. Ugyancsak a rendszerváltás hozta meg a különösen keményvonalas csehszlovák egyházpolitika megszüntét, a szétválás utáni cseh és szlovák egyház szabadságát, a német egyházi ügyek pedig a két Németország egyesülésével kerültek egyenesbe. Utolsónak Albánia maradt, amely csak a 90-es évek derekán rendezte viszonyát a Vatikánnal, közben pedig II. János Pál a balkáni háború idején határozottan támogatta a függetlenné váló Szlovénia és Horvátország katolikus egyházát. Ebbe a folyamatba illeszkedtek a hazai történések is. Itt már a 80-as évek derekától lassú enyhülés következett be, amit Kádár János, Lázár György, Posga Imre római látogatásai jeleztek. Az igazi változás azonban itt is 1989-ben következett be, amikor a részleges megállapodások rendszere helyébe a Magyar Egyház szabadsága lépett, 1990-ben pedig létrejött a diplomáciai kapcsolat is a felek között. A keleti politika így lezárult, a következő évtizedben pedig a sokak által a változások ösztönzőjének tartott Szentatya sorra kereste fel a kelet-európai egyházakat, országokat, kifejezve azt a reményét, hogy a régió egyházai nem pusztán újjáélednek, hanem korábban föld alá szorított hitük és erkölcsi tartásuk példa és ösztönzés lehet Nyugat-Európa katolikusai számára is. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről. Mária Rádió.